az Úr Jézus Krisztusi hűség jutalmáról szeretnék beszélni. Annyira erősen teszi az Úr a szívemre ezt, hogy kimagaslóan, nem is kellett sokat keresnem az Úr, tudtam, hogy ez ma, amiről szólnom kell a mindannyiunk épülésére. Az Úr Jézus Krisztus hűségéről. És hogy ezt a hűséget, hogyha tekintjük, ha őre tekintünk, egyre inkább elváltozunk az ő képére és hasonlatosságra, egyre inkább mi is ebben a hűségben tudunk növekedni, ami a szellem egyik gyümölcse, ez a hűség. És az életünkön ragyogni fog ez a nagyon nemes jellemvonás és tulajdonság. Hűek vagyunk az Úrhoz, a hitünkhöz és a szeretteinkhez és egymáshoz. A Jézus nevében hányan szeretnétek erről ma hallani? Bizony felépít minket az ige. Máté evangélium 23. fejezetében Jézus az írástudóknak és a farizeusoknak ad egy kemény figyelmeztetést. A múlt héten a törvényről szóltunk, és tudjuk, hogy a törvény alá rekeszte, mi már nem vagyunk, de akik úgy éltek, hogy a törvényt magukra nézve érvényesnek tartották, Jézus mégsem volt velük megelégedve. Dorgálásokat hallunk Jézus szájából, azok felé, akik a legszigorúbban tartották be a törvényt, az ószövetségi törvényrendszert. Nézzük, mit mond nekik Jézus. Jaj, néktek! Már rögtön így kezdődik. Jézus szavaiból ezt hallani nem egy felemelő dolog. Tudjuk, hogy valami súlyos következik. Jézus azt mondja, jaj, néktek! Képmutató, írástudók és farizeusok, mert megfizetitek a tizedet. Vagyis nem avval volt a baj, hogy a tizedről lemaradtak volna. Törvény szerint fizettek tizedet. Megfizetitek a tizedet a mentából, a kaporból, a köményből. Vagyis ezzel rendben voltak. Vitték az Úrnak, amilyen a törvény szerint járt az Úrnak. De Jézus valamit azért megemlít, és az így hangzik. Elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben. Vagyis a tizedfizetés az nem a legnehezebb része volt a törvénynek. És ma sem az. Amikor az anyagiakban hűek vagyunk, akkor a legkisebbel vagyunk hűek, ezt mondja az ige. Aki a kicsin hű, ugye mondja ezt a Jézus. Arra bízzák a nagyobbat. Az anyagi rész, a pénz, az adományok az a kisebb rész, amin hűek kell legyünk. És akkor bízzák ránk a nagyobbat, az isteni kincseket, a kenetet. Tehát Jézus is ezt mondja, hogy amik nehezebbek a törvényben, azokat elhagyjátok. Nézzük, mik azok. Az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Jézus itt a hűséget kiemeli, hogy ugyan a tizedet mindenből, ahogy a törvény írja, behozzátok a tárházba, de van valami, amit elhagytok. A könnyebbeket cselekszitek meg, és a nehezebbeket elhagyjátok. És hol a hűség a szívetekről, kérdezte tőlük Jézus. A hűséget. A hűség egy olyan tulajdonság az ember szívén, ami csak belül látható, csak az Úr látja. Az ember azokat látja, amik a szemmel érzékelhetők. Sámuel könyvében, az 1 Sámuel 16-ban, amikor elküldi az Úr a profétát, Sámuelt, hogy Saul többé ne sírassa, mert megvetette őt az Isten, mint királyt, mert engedetlen volt, és egy másik királyt választ magának, és elküldi őt Izsai házába, hogy kenjen fel magának egy újabb királyt. És bemegy Sámuel a házba, és látja sorba a szép Dalia fiakat. És rögtön meglátja a legmagasabbat és a legnagyobb termetőt, és az ékesen kimagaslót a többi közül, Eliábot. És gondolta magában, hogy biztos ez lesz az, akire majd rá kell öntenem az olajat, és akit az Úr kiválasztott magának. És nagyon érdekes, hogy mit mond az Úr erre. Az Úr azt mondja, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. De az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ami a szívben van. Az Úr belát oda, ahova mi nem látunk be. És az Úrnak az a fontosabb. És az Úr ezeket az értékeket, mint például a hűség, amit a szívünkben hordozunk. Ez nincs ráírva az arcunkra, hogy milyen jóképűek vagyunk. Valaki nagyon jóképű, hú, ez biztos nagyon hűséges, és hát szó nincs róla. Vagy így néz ki, vagy úgy néz ki, és akkor rögtön le tudnád olvasni, hogy milyenek a belső elrejtett kincsei. Szó nincs róla. A belső csak az Úr látja. És a hűség az egy ilyen csodálatos ékesség, egy ékköve Istennek, ami a szívben van elrejtve, és a cselekedetekből lehet megállapítani. Nyilvánul meg, hogy az illető mennyire hűséges szívű, és mennyire hűséges jellemű a szívében. És Jézus azt mondta, hogy ezek a nehezebbek. És a törvényben ezt meg sem tudjátok tartani. És ott sorolta a hűséget. A drága Szent Szellem által vagyunk képesek arra, hogy az életünket a neki tetsző lelkiismerettel és hűséggel tudjuk élni, az ige felé, az ige iránt való hithűséggel. Ez az első, amit mindig meg kell vizsgálni a szívünkön, hogy hitetlenek vagyunk egy bizonyos dologban, vagy hithűek vagyunk. Hűségesek vagyunk-e az ő igéjéhez. Valóban hisszük-e, amit ő mond. Ez a szívnek a hűségéből fakad. A Hózseás könyve, egy kis proféta ő, a Hózseás, itt a proféták vége felé található, a 6. fejezetben, a 3. verset fogom olvasni nektek. Az Úr neve szent mindörökké, és az Úr neve felmagasztaltatik az életünkben. Így szól a 3. vers. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a kései eső, amely megáztatja a földet. Felhívja a figyelmünket, hogy mire törekedjünk első helyen. Ha még most nem is látjuk, hogy eljön majd ez az eső hozzánk, de az ő eljövetele bizonyos, mint a hajnal. A legnagyobb sötétségből, ahogy pirkad, és egyre világosabb lesz, és eljön a fel kell a nap, eljön a hajnal. Ilyen bizonyos az Úr kijövetele hozzánk, eljövetele hozzánk. De addig is azt írja, törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat, amíg nem látjuk. Amíg az eljövetelét nem látjuk, amíg a megnyilvánulásait nem látjuk. Ismerjük őt, elmondja az ige. És törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat. Ha az Urat megismered, az egyik tulajdonsága, az egyik legjellegzetesebb tulajdonsága az lesz, meg fogod tanulni, hogy ő hűséges. A hűségéről fogsz hatalmas bizonyságot kapni a szíveden. Törekedjetek arra, hogy megismerjétek őt, mondja. 6. vers folytatja. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Isten azt kívánja, hogy megismerd őt. Legnagyobb vágy a szívén. Hogy őt valóban megismerd. Ne csak felszínesen, ne csak felületesen, ne csak, hogy azt mondjad, hogy hívő vagyok, meg gyülekezetben járok, meg naponta olvasok egy fejezetet a Bibliából, vagy akár kettőt. Ezek mind formális dolgok, és ettől még lehetsz nagyon felszínes hívő. Nem biztos, hogy ismered az Urat. És az Úr azt kívánja, hogy az Istennek ismeretére eljussál mindenek felett, és mindinkább ezt kívánja. Ezt neked is kívánod kell a szívedből, hogy megismerd őt. És érdekes, hogy így folytatja a 7. versben, de ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, ott cselekedtek hűtlenül ellenem. Istennek a szívén nagyon-nagyon rosszul esik az, amikor mi hűtlenek vagyunk őhozzá és az igéjéhez. Ismerjetek meg engem, törekedjetek az én ismeretemre, és ne legyetek olyan, mint Ádám, és ne cselekedjetek a hitetek hűtlenségében. Ismerjetek meg engem, ismerjetek meg, hogy én hű vagyok, és az én hűségem örökké való. Az én hűségem örökké való. A Mikeás könyve, és a Mikeás könyvének a 7. fejezete, a 18. verstől, ez a 3 záró verse ennek a csodálatos kiskönyvnek, kis profétának, Isten felmagasztalásáról szól. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét? Nem tartja meg haragját örökké. Miért nem vajon? Mert gyönyörködik az irgalmasságban. Vagyis megbocsátja a bűnt, elengedi az öröksége maradékának vétkét, mintha nem lenne, elengedte az adósságot. Hozzánk térvén, könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Lába alá helyezte. Bizony, a tenger mélységébe veted minden bűnünket, és most jön az ő szíve. Hogy szól? Hűséget mutatsz a Jákobnak. Jákob, aki hazug volt, aki megcsalta a testvérét, aki kilopta őt az örökségből. Isten eltapotta ezt a gonoszságát, és ennek ellenére megmutatta neki az ő hűségét. Tőlünk is ezt várja az Úr. Ilyen hűséget, minden cselekedet felett vegyük elő a szívünk mélyéről a hűséget, és mutassuk meg azt a másiknak. Ez egy csodálatos jellemvonás, ami a szellem gyümölcseiben tud csak előjönni az életünkön. Hűséget mutatsz a Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben. Mai világban ezt a szót halljuk, hogy hűség, nagyon sokan már fordulnak el. Ugyan már a mai világban hol találsz hűséget? Te lehet találni, ha az Úrral jársz. Lehet találni, mert az Úr mutatja ezt meg. Hűséget mutatsz a Jákobnak. Hűséget mutatsz a te népednek, az Úr mutatja meg. Ha te az Úrral jársz, az Úr meg fogja mutatni az ő erejéből, hogy a hűséget ki tudod nyilvánítani a másiknak. Az Úrral való együttjárásnak a gyümölcse, ez a hűség. A Timóteus levele második fejezetében van egy rövid gondolat erről. A 2.13 írja. Még ha hitetlenkedünk is, vagyis ha mi nem vagyunk hűek a hitünkhöz, ez megesik velünk nap, mint nap, ha látásba esünk. Ő hű marad, így folytatja. Ő hű marad, még akkor is, ha mi hitetlenkedünk. Ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Ő az örök hű Isten, aki hűséges hozzád. És hűséges az igéhez. Amit szólt, azt megcselekszi. Amit mond, az meg lesz. Bátran bízhatsz benne. Bátran építheted rá az életedet. Ő örök, hűséges Isten. Hű az igéhez. És hű hozzád. Eltapotta az álnokságaidat. Istennek a hűsége örök. Örök dolog. A Róma 3-ban a 3-as és a 4-es versek mondják, és ebből azt fogjuk megtanulni, hogy semmi nem képes hiába valóvá tenni az életünkben Isten hűségét. Bármi történhet veled, bármit tehetsz, Isten hűsége örök. Így szól ez az ige. De hát, hogyha némelyek nem hittek, vajon azoknak hitetlensége nem teszi-e hiába valóvá az Istennek hűségét? És így válaszol rá, távol legyen. Teljesen, abszolút lehetetlen. Istennek a hűségét semmi nem tudja hiába valóvá tenni az életedben. Az jelen van. Az ott van, az működik, és gyümölcsöt terem. Meg tudod ezt köszönni Istennek? Nagyon nagy kincs ez a mai világban. Egy olyan világban, ahol például a válás statisztikákat, ha vizsgálják, akkor egy olyan kimutatást hallottam, hogy a keresztény világban magasabb a válási arány, mint a világban. Elgondolkodtam, hogy hogyan lehetséges? Csak úgy lehetséges, hogy nem hasonulnak el az Úr képére és hasonlatosságára a Krisztus testében. Mert ha elváltoznának, ahogy azt tanítja az írás, az ő képére, akkor a hűség az egyik gyümölcs lenne. Úgyhogy nagyon fontos erről beszélni, és tanítani a fiainkat is erre. Tanítani erre a fiainkat. A következő generációt. Nagyon fontos dolog. A hűség... Istennek hűségét semmi nem tudja hiába valóvá tenni, vagy azt jelenti, meg fog jelenni az életen, ha vele jársz. Meg fog mutatkozni az életeden az ő hűsége, és általa a te hit hűséged is növekedni fog. Növekedni fog. Gyönyörű dolog ez. A Galata 5.18-ban írva van, hogy ha azonban a szellem vezet titeket, és ez milyen jó dolog, amikor tudjuk, hogy bizonyságunk van róla, hogy abba az irányba léptünk, ahogy a szellem vezet. Azt írja, nem vagytok a törvény alatt. Akkor nem kell vizsgálgatni, hogy mit ír a törvény. Hogy házasságot ne törj, ne lopj, ne csalj, ne hazudj. A szellem mindig abba az irányba fog vezetni, ezeket nem fogod megtenni. Ha a szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. A szellem arra fog elvezetni, hogy hogyan szeresd úgy a feleségedet, hogy soha ne kerüljön sor házasságtörésre. Egy örök hűséget fog a szívetekre pecsételni, ha az Úrral együtt jártok. Ez a szellem vezetése nagyon-nagyon fontos az életünkben, és a közösség kiépítése által megy. abban a pillanatban, hogy újjászülettél, lehet, hogy még nem vagy biztos benne, hogy most ezt a szellem mondta, hogy is tegyem, miként tegyem, hogy legyen, de ahogy kívánod ezt a vezetést, hogy ez jelen legyen az életeden, és építed a közösséget ővele, úgy egyre nagyobb lesz a bizonyosságod, hogy ez most a szellem vezetése volt. Ezt kell tennem. Így kell legyen. És egy gyönyörű életutad lesz az Úrban. Az Úrban. Naponta imádkozom, hogy Uram, láttasd velem azt, ahogy azt te látod, azt a helyzetet, azt az élethelyzetet, azt a szituációt. Láttasd velem, hogy te hogy látod. Abban a pillanatban, hogy úgy rá tudok látni, hogy ő látja, abban a pillanatban minden más kétség megszűnik. Nincs tévejgés, nincs rossz útirány. Ő az egyetlen, aki oda tudja adni ezt a látást. A kapcsolatainkra is nagyon fontos ez. Láttasd velem, Uram, hogy mit kell tennem, hogy te azt hogy látod. És az Úr nagyon szívesen megteszi ezt, hiszen azt szeretné, hogyha az ő útjain járnánk. És nem akarja, hogy tévelyegjünk. És hogy az ő népe hűtlen legyen. A Galata levél 5.22 mondja, érzem, hogy a szíveteknek jól esik ezen gondolkodni. Nagyon, nagyon fontos dolog ez. A szellem gyümölcseiről beszél a Galata 5.22. Így kezdi, a szellem gyümölcsei és sorolja szeretet, Isten maga a szeretet, és ő költözött belénk. Vagyis igazából az új parancsolat, amikor Jézus azt mondta, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, azt azoknak a tanítványoknak mondta, akik még nem voltak újjászületve. Azt mondta, hogy ne a törvénytáblákra nézzetek, mondott nektek egy új parancsolatot. Az az új parancsolat, hogy egymást szeressétek, amint én szerettem titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Igen ám, csak nem volt meg a miként rá, hiszen a szeretet még nem volt bennük. Ezért nekik ez egy szigorú parancsolat volt, hogy nézzétek meg, hogy én úgy szeretek, és úgy szeressetek. Amikor jött az újjászületés lehetősége, és a szeretet a szívünkbe került, onnantól kezdve igazából már nem kell megparancsolni egy hívőnek, hogy szeretetben járjon, mert a szeretet fa nem tud más teremni, csak szeretett gyümölcsöket. Egy plántának, ha elplántálod, veszel egy alma fácskát, egy plántát, és elplántálod, meg kell-e parancsolnod neki, hogy én pedig most elültetlek, és megparancsolom neked, hogy ezentúl csak almákat teremjél. Nem kell tenned ezt, mert benne van a rendszerben. Tudja, hogy mi a dolga. Isten téged, amikor elplántált, és a szeretetéből megszült téged, az ő szeretetéből születtél, Istentől születtél, Isten magjától, az ő magjától, az igétől születtél, akkor a szeretet az a legtermészetesebb dolog a számodra a világon, hogy abban fogsz járni. És azokat a gyümölcsöket fogod teremni. Igazán szigorú parancsolatot nem kell ráhúzni a keresztény fejére minden nap, hogy szeretetben járj, mert ha a szellem vezeti őt, most olvastuk az előbb, akkor nincs a törvény alatt. Fogja tudni, megterni, egyszerűen megterni, engedi magából kiáradni, és az csak szeretetet fog teremni. Nem kell aggódni, hogy más fog teremni. Tehát az új teremtésnek már nem kell, sehol nem most az új szövetségi levelekben, hogy parancsolatként lenne a szeretet leírva, nincs. Mert szeretett gyümölcsök, azok automatikusan nőnek és teremnek. Tehát az egyik gyümölcs, a szeretet itt kezdődik. Szeretet, vagyis megteremjük a szeretetet, ha szellemben járunk. Öröm, csodálatos dolog. Mert olyan örömben tudsz lenni, ahogy a menny örvendezik, pedig még nem vagy ott. Olyan örömöt tudsz megtapasztalni, ami itt lent a földön nem létezik. Semmi nem tudja neked azt az örömöt hozni, és te abban tudsz járni. Szellemi dolog. Békesség. Ezek még mindig a szellem gyümölcsei. Szeretet, öröm, békesség. Béketűrés. Hosszantűrő vagy. Nem hoz ki semmi a sodrodból. Ha kihoz, gyorsan vissza tudsz jönni. Ha mégis valakinek sikerül. Béketűrés. Szívesség, jóság. És itt jön a hűség. A szellemnek a gyümölcse. A hűség. Egy keresztény életében meg kell mutatkozzon a hűség, ha szellem vezeti. Ha a hűség gyümölcse nincs jelen, akkor nem a szellem vezeti. Akkor közelebb kell kerüljön a szellemhez, a szellem közösségéhez. Isten nem kárhoztat minket, ez a mai üzenet nem arról szól, hogy kárhozat alá kerüljünk, ez a mai üzenet arról szól, hogy nagyító alá vegyük, hogy jelen vannak ezek az életünkön, ezek a gyümölcsök. És ha igen, örvendezünk, és akarunk még növekedni benne. És megnézzük, hogy Isten hogy tekinti ezeket. Hűség, szelídség és mértékletesség. A mértékletesség is a szellem egyik gyümölcse. A Títus levele írja a 2:10, hogy mindenben hűséget tanúsítsunk. Miért? Mert bennünk van. A szellemnek a jellemzője, a szellem gyümölcse. Mindenben hűséget tanúsítsunk, hogy a mi megtartó Istenünknek tanítását ékesítsük mindenben. Ez valami gyönyörű. Vagyis azt a tanítást, amit olvasunk, amit hirdetünk, amit élünk, azt ékesebbé tudjuk tenni, hogyha azt gyakoroljuk is. És a hűséggel itt írja, hogy mindenben hűséget tanúsítsatok. Mindenben. Hűséget, hithűséget, a társadhoz való hűséget, az útjaidhoz való, az elhatározás, döntéseidhez való hűséget. Hűséget. Hűséget tanúsítsatok, mert ezáltal, ami megtartó Istenünknek tanítását, fel tudjátok ékesíteni a cselekedeteitekkel. Nagyon gyönyörű, igen. És ha az ember elkezd rajta gondolkodni, nagy gazdagság van benne. Az Ószövetségben van egy történet, aminél csodálatosabb példát hirtelen nem is tudnék hozni nektek a hűségre. Ebben szeretnék egy picit még időzni ma, és ahogy ígértem, a rövidebb lesz, de nagyon tartalmas lesz, és elgondolkodható lesz, ami most következik. Rút könyvéről van szó. A legújabbak talán nem biztosak benne, hogy valaha olvasták ezt. Utólag is rá lehet találni a Rút könyvére, tehát ha valaki még soha nem olvasta, nem egy nagy vétek. Az Ószövetségnek az első egyharmadában találjuk, a Bírák idejében van ez a történet. Tehát a Bírák könyve után van Rút könyve. Ekkor még Izraelnek nem voltak királyai, bírák voltak, és a bírák hozták meg Istennek a döntéseit. És ez a Rút könyve egy nagyon rövidke kis könyv. Pár fejezet az egész. Egy olyan megragadó történet van benne leírva, amit, hogyha az ember elolvasgat, akkor igencsak szívhez szóló. És elgondolkodtató. A Bíráknak a könyve egyik szereplője, mondhatnánk a főszereplője, Ruth, de nem itt kezdődik a történet. A történet ott kezdődik, hogy éhség lett ott a földön, Izraelben. És a Júda Betlehemében volt egy férfiú, Elimélek, aki a feleségével, Naomival, és a két fiával a Betlehemből, a kenyérvárosából úgy döntött, hogy elmegy erről az áldott földről, és elment egészen Moab földjére, az ellenség földjére. És ott próbált szerencsét, vagy életet, vagy megélhetést keresni. Azonban ez az útirány nem volt igazán sikeres. Mert ahogy elmentek, először Naomi-nak meghalt a férje. Aztán a két fia is meghalt. A két fia azaz a 10 év alatt, amíg ott éltek a Moab földjén, feleségeket vettek maguknak idegen földről. Tehát moabita feleségek voltak. Így Naomi, a feleség, egyedül maradt. Teljesen. Meghalt a férje, és meghalt a két fia. Egy igen szörnyű dolog, ami csak történhet az emberrel, hogy egyedül maradt teljesen. A két menye maradt meg. Két menye, aki moabita volt. És Noémi bizonyára elgondolkodott, hogy mihez kezdjen most az idegen földjén, a teljesen idegen istenek között. És úgy döntött a szívében, hogy visszafordul, és elmegy a saját hazájába. Visszamegy Júda földjére. Visszamegy Betlehem városába. Érezte valahol Istennek ezt a hívását. Ennyi csapás után az ember elgondolkodik, hogyha ennyi csapás éri az életén. Hogy vajon helyes volt az útirány, amit felvettem? És az Ószövetségben írja is Isten, hogy Mivel engedetlen volt az én népem, szétszórom őket. És aztán hazahozom őket. De hogy jönnek? Mit olvasunk ott? Síralommal jönnek. Könnyek között jönnek. Imádkozva hozom őket. Olyan csapások érték a szétszorodott Izrael népét, mint Naomit is, hogy nem volt már más választása idegen földön. Haza kellett menjen a saját szent földjére. Na, innen fogjuk olvasni a történetet, ami a 6-7-es versekben lesz az első fejezetben. Felkele azért ő és az ő menyei, tehát most Naomiról van szó, aki megözvegyült, és amit két fia meghalt, és az ő menyei, és visszatért Moab mezejéről, mert hallotta Moab mezején és az ellenség földjén, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret. És az áldások először hol bukkantak fel? Az Isten szentelt földjén. Ott lett először kenyér. Meghallotta ezt a hírt, hogy újra kenyér van Izrael földjén. És ott már nincs éhség. És elhatározta a szívében, hogy hazaindul. Kiment arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye, és mennek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére. 8-as, 9-es versek. Mondta Naomi az ő két menyének. Búcsúzkodni akar. Nem akarja magával vinni a két menyét. Nektek ott igazából semmi keresnivalótok nincsen, nem is láttátok soha ezt a földet. Én magam megyek, csak gondolja Naomi. És ezt mondja nekik. Mondd a Naomi az őket két menyének, menjetek, térjetek vissza, kiki az ő anyjának házába. Cselekedjétek az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem. Vagyis megáldja őket. Áldottak legyetek, irgalmasságot cselekedtetek az én fiaimmal, jók voltatok, és most legyen rajtatok áldás, és menjetek. Adja az Úr tinéktek, hogy találjatok nyugodalmat kiki az ő férje házában, és megcsókolá őket, és ők nagy felszóval sírának. Egy nagy sírás volt itt. A búcsú az mindig nagyon nehéz dolog. És a szívük szakadt meg, mondhatni, ebben a sírásban, mert ki tudja, hogy látják-e egymást valaha. Mit hoz a jövő? És el akar búcsúzni a menyeitől. A két menye közül azonban az egyik, az nagy nehézségek árán rábeszélhető, hogy menjen vissza a családjához. Ruth azonban semmi áron nem hajlandó hallgatni Naomi tanácsára. Mi az, ami az ő szívén ezt a hajthatatlan odaszántságot munkálta? Nézzétek meg, hogy mit mond Ruth, amikor Naomi unszolja újra, mert másodszor mondja már neki, menj vissza a családodhoz, menj vissza a saját földedre. A te sógorasszonyod, a sógorasszonyod visszatért az ő népéhez, az ő isteneihez, tér te is vissza a te sógorasszonyod házába. Orpa hazament, de Ruth továbbra is ragaszkodik. Én csak veled maradok. És nézzetek meg, mit mond. Ne unszolj, hogy elhagyjalak, mondja Ruthnak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek én is. És ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ezeket a sorokat, anélkül, hogy a Szent Szellem megindulna, a szívünkön nem lehet elolvasni. Micsoda hűség volt ennek a fiatal lánynak a szívén, miután elvesztette a férjét. Hogy ragaszkodott az anyósához? Ahova te mész, oda megyek én is. Semmiként el nem válok tőled. És ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. És a te néped az én népem. Nincs többé múltam. Hozzád ragaszkodom. És a te Istened lesz az én Istenem. És megtagadta azokat a hamis, sok istenségű vallásban lévő isteneket. És azt mondta, hogy nekem ezentúl egy Istenem van. A te Istened az én Istenem. Ezzel a ragaszkodásával, ezzel a hűségével olyan áldásokat hoz majd az életére, amiről itt még fogalma sincs. Csak egyet tud, hogy neki ez az útirány. Ebben a dologban biztos volt, megtéveszthetetlenül. Neki Naomival egy a sorsa. Ahol te meghalsz, ott halok meg én is. Ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr, akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Találni ilyen mai világban ilyen hűséget? Találni, de ritka. Ma is van. De ez egy olyan kincs, amit munkálni is kell a szívünkön. Az Úr adja, az Úrtól való minden. Az Úr adja a szívekre ezt a ragaszkodást. Az Úrtól való kegyelem ez, és Ruth lebeszélhetetlen volt. Eltántoríthatatlan volt. Nem tudta senki lebeszélni. Ez így lesz, én oda megyek, ahol te, ott szállok meg, és ott halok meg. Az, te Istened, az én Istenem. Ezt a ragaszkodást, amikor látta Naomi, így írja az ige, mikor pedig látta, hogy erősködik vele, hogy elmenjen, nem szólt neki többet. Erre nem lehetett mit mondani. Ez egy olyan kötelék, olyan ragaszkodás volt, amit az ember, ha hal, akkor csak a könnyeivel tud küszködni. Többé nem küldte őt el. Együtt mentek be arra a földre, ahonnan Naomi elindult a családjával. Nézzük a történetet tovább. Ez a hűség, hogy csak a halál választ el minket. Ezt általában az emberek, amikor összekötik az életüket, házassága lépnek, ezt az esküt el szokták mondani. Aztán az élet jobbról is balról is pofozza őket. Sokszor megszegik ezt az esküt. És újra, és újra, és újra házasságra lépnek. Van, aki sok házasságot végigpróbál. Isten szemében azonban a hithűség egy nagyon nagy kincs. És segítsen minket ebben, a mi Úrunk Jézus Krisztusunk, hogy mindenben hűek lehessünk, minden szavunkhoz. A második fejezetben olvasunk arról, az első fejezet végét most már nem olvasom, itt híre ment a hazatértek, és híre ment, hogy ez lenne az a Naomi, aki elment, és hogy mi hozta őt vissza, és Naomi mondta, hogy mostantól már ne is Naominak hívjanak engem, hanem Márának, mert keserű lett az én életem, és megkeseredtem, és elvesztettem a szereteimet. Befogadták őt, visszafogadták őt. Naominak volt egy támasza, nem egyedül ment. Istennek célja volt ezzel a hűséggel. És amikor valaki ragaszkodik ez a hűséghez, Isten hatalmas dolgokat tud munkálni belőle. És erről szól a történet további része. A második fejezetben vala pedig Naominak egy rokona az ő férje után előkelő derék ember, Elimélek nemzetségéből, tehát a férje, az Elimélek volt a neve, annak a nemzetségéből való volt, és a neve Boáz. Most ha olvassuk a történetet majd, egyszer érdemes úgy végigolvasni a történetet, hogy párhuzamot vonz majd, hogy Boáz maga a mi Úr Jézus Krisztusunk, nem akarok a történet elé menni, és Naomi pedig Izrael, és Ruth pedig a pogányok, akik bejöttek a Jézus Krisztusba. Gyönyörű példákat lehet így venni belőle. Ezt most mi nem fogjuk végigelemezni. De nagyon sok tanítás van erről a keresztény világban. Miként talált rá Jézus Krisztus az elveszettekre, és vásárolta ki őket a pogányok sorsából. A történet úgy folytatódik, hogy a moábita Ruth azt mondja Naominak. Tehát ő idegen, soha ezen a földön nem járt. És felajánlja a segítségét. Hadd menjek kérlek a mezőre, hogy kalászokat szedegessek azután, akiknek szemei előtt kedvességet találok. Fogalma nincs tehát, hogy ki fogja befogadni. Egy idegen földön van. Aratás idejére értek, az árpa aratás kezdetére érkeztek meg Betlehembe, és felajánlja a segítségét. Engedd meg nekem, hogy hadd menjek, és szedegessem az aratás után elszorodott magukat. Nem tudom még, hogy ki fog befogadni, ezt írja, nem tudom, de engedd meg, hogy elmenjek, és valahol kegyelmet találjak. És Naomi elengedi. És ez a pogánynak számító fiatal lányka elmegy, hogy segítse az anyósát. A történet úgy folytatódik, hogy az első útirány, amit felvesz, elmegy egy mezőre, ahol elkezdi szedegetni az elszóródott árpa szemeket. A földnek a tulajdonosa, Boáz, ez a gazdag ember. Érdekes, hogy miért pont abba az irányba ment. Hogy pont arra a mezőre talált? Ezek mind azt mondanánk, hogy véletlenek. De ezek a hűség jutalmai. Amikor valaki hűséges. Amikor valaki ragaszkodó is, és szeretne segíteni, akkor az Úr terelgeti az útját. Pont arra a mezőre talált el. Oda ment szedegetni, ahol Boáz volt a földbirtokos. Annak a földnek az ura. És arató munkásai voltak. És Boáz felfigyel erre az idegenre. És azt kezdi kérdezgetni, a Boáz kérdezgeti a szolgáitól, aki az aratók felügyelője volt, ki ez a leányzó? Azt kérdezi. Ki ez a leányzó? Soha nem láttam. És felel a szolga az aratók felügyelője, és mondta, az a Moábita leányzó ez, aki Naomival jött a Moáb mezejéről. Boáznak tehát rögtön az elején felmerül, hogy van itt egy idegen, akit soha nem láttam. És nem egy és nem két dolog megüti a szemét. Azt mondta, hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék közt az aratók után. Vagyis nem munkát kért, hogy vegyék föl az aratásba. Mondta, tűrjetek meg engem a mező szélén, ahol az elszórodott szemecskék vannak. Hogy hadd szedeges, abból, amit már learadtak. A legszélén tűrjetek meg engem, hogy ott hadd szedegessek. Annyit, hogy hazavihessek az anyósomnak. Idejöve is itt maradt, reggeltől fogva mind mostanig dolgozott, és csak éppen most pihent egy keveset a házban. Szorgalmas is volt, nem csak hűséges. Mondd a Boáz Rútnak, ugyan, hallod-e, édes lányom? Boáz azonnal szóba elegyedik vele. Ez sem volt szokás. Ugyan hallod-e, édes lányom, ne menj szedegetni más mezőre. Nézd meg ezt a kegyelmet, hogy hogy sokasodik a kegyelem a Moábita lány életén. Felfigyel rá Boáz. Felfigyel a szorgalmára, hogy csak a nap közepén egy picit áll meg, az egész napot végig dolgozza. És megtudakozza, hogy ki ő, azt mondja, ne menj más földre el. Édes lányom, így mondja neki, édes lányom, ne menj szedegetni más mezőre, és el ne menj innen, hanem menj mindenütt a szolgálóim után. Ez az első kegyelem, amit talált. Az Úr, a földes Úr, Boáz a kegyelmébe fogadta. Azt mondta, el ne menj más felé szedegetni. Mindig itt maradjál. Mindig itt szedegessél. Az én szárnyaim alatt maradsz. Kegyelmet találtál nálam. Valami gyönyörű dolog. Szemeid legyenek a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánuk. Ímé meghagytam a szolgáknak, már a parancsolat is elhangzott. Meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged. Senki ki ne merjen kezdeni téged. Micsoda oldalmat talált. Meghagytam a szolgáknak, hogy senki nem bánthat téged. Ugye, mert csak egy lenézett hely volt. Se fizetés nem járt érte, se meggazdagodni nem lehetett belőle. Ott szedegette, ami maradt az aratás után. És biztos, hogy volt, aki megjegyzéseket tett, hogy na, ez csak erre vitte ennek az életem, meg csak arra meg is. És teszik a megjegyzéseket azon, annak, aki nyomorult a mai napon is. És már ez is le van védve. Megtiltottam, hogy bántsanak téged. Ez mind Boáznak, akinek a személy előtt kegyelmet talált. Rút, aki hűséges. Megtiltottam, hogy bántsanak téged, és ha megszomjúhozol, nézd oda, a gondviselés. Hogyha szomjas leszel, akkor sem menj más földre. Itt lesz a te ellátásod. Menj az edényekhez, és igyál abból, amit a szolgáknak rendeltem. Nézd meg ezt a kegyelmet. Ami Úr Jézus Krisztusunk ez. Aki nem hagyja, hogy mi megszomjózzunk ebbe a világba, hanem adott nekünk örök életvizet. Itt a víz. Ha szomjas vagy, az is minden ellátásod itt ezen a földön. Ne menj máshova. Itt ezen a földön megadatik neked minden. Akkor, nézd meg erre a kegyelemre, mi történik. Akkor arcra borult Rút, és meghajtál magát a földig. Érezte, hogy kegyelmet talált. És mondanéki, hogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt? hogy rám tekintettél, holott én idegen asszony vagyok. Ez szokatlan volt. Ez a fajta fogadtatás, ahogy Boáz őt fogadta, ez teljességgel váratlanul érte őt. És nem volt bevett szokás, hogy valakivel így bánjanak, aki szedegetni megy a mező szélére. Olyan kegyelmeket kapott, ami nem volt felmérhető vagy várható. Isten azonban reátekintett az ő hűségére, és a hűségnek a jutalmai voltak ezek. Az az elszántság, hogy oda megyek, ahova te mész. És az én sorsom közös veled, és a holtomiglan segíteni foglak. Néznek, micsoda kegyelmek érik az életét. Egyik a másik után. Boáz pedig felele is mondta néki. Bizony, elmondták nékem mindazt, amit cselekedtél a te napaddal, vagyis a menyed, az anyósoddal. Férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyádat, és a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem is ismertél. Nézzétek meg, hogy eljutott a híre. Eljutott a híre, hogy micsoda hűség volt a szívén. Mindenét ott hagyta, és eljött egy olyan földre valakiért, akit szeretett, és akihez hűséges volt. Ennek híre ment. Nehogy azt higgyétek, hogy a jó cselekedeteiteknek nem megy híre a világban, sőt, először is a mennyben, fönt, odafönt. A mi Boázunk, az Úr Jézus Krisztusunk szemmel tartja ezeket. És kirendeli a jutalmakat bőséggel. Nézd meg, mi hogy áldja meg Boáz ezután ezt a drága fiatalt, ezt a fiatal kis leányzót, így mondja a Biblia. Hát végül is hány éves lehetett abban az időben, nagyon korán mentek férhez. Szerintem 17-18 éves lehetett. De lényegtelen. Így áldja meg. Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért. Ez Boáz mondja Rútnak. Fizessen meg az Úr a te Már is jön az áldás. Egyik áldás a másik, egyik egyen a másik után, és amikor leborul a lábaihoz, hogy megköszönje, újabb áldás következik. Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Most ez a mi Istenünk. Először meghív minket a kegyelmébe, és amikor elindulunk abba az irányba, hogy ezt a kegyelmet észleljük, és átadjuk magunkat az ő kegyelmére, és keressük őt, és keressük az ő útjait, és azért, hogy a szárnyain alatt oltalmat találni, keresni, megyünk oda hozzá, újabb jutalmakat ad nekünk. Elkezdjük őt keresni, és ahogy keressük ezt az oltalmat a szárnyai alatt, újabb és újabb áldásokat és jutalmakat áraszt ránk. Ez a mi Úr Jézusunk. Ez a mi Úr Jézusunk. Ez pedig mond a 13-as vers, mondta, találja kedvességet a te szemeid előtt. Ez megint a leányka. Uram, mondja Boáznak, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szívéhez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgáló lányaid közül. Én egy senki vagyok neked. Hogy így a szívemhez szóltál? Azt kérdezi itt. Tudod, az egyetlen, aki a szívedhez tud szólni, az az Úr Jézus Krisztus, aki így a szívedhez tud szólni. Boáz jelképezi őt, az Urunkat, aki a szárnyai alá fogadta, és kegyelmet adott neki, és kegyeltséget adott neki, és a szívéhez szólt. Egyedül az Úr Jézus Krisztus az, aki képes az igéjén keresztül a szívünkhöz szólni, és példázni ezt a hűséget. A hűségnek nagy jutalma van az életünkben. Nagy jutalma van. És ekkor eljött az evésnek az ideje. Újabb kegyelem jön az életében. Eljött az evésnek ideje, szól a néki Boáz. Jér ide, és egyél a kenyérből. És más be a falatodat az ecetes lébe. Itt megjelenik az úrvacsora képe. Ami Úr Jézus Krisztusunk, Rútnak a Boáza meghívta őt kenyér és a bor részesedésében. Az ecet ugye az a savanyú bor. Gyere ide az asztalhoz. Részesedjél. Vegyél a kenyérből. Vegyél a borból. És ő leült az aratók mellé. Hangsúlyozom, ő nem arató munkás volt. Ő szedegetni jött. Rögtön felemelte őt az Úr, és beültette őt az aratók közé. És pergált gabonát nyújtott neki, és evett, és jól lakott. ez amikor az Úr vacsorában, az Úr testében és vérében részesedsz, onnantól kezdve nincsen hiány az életeden. Evett és jól lakott. Addig ki tudja, hány évig nem ismertél, milyen az, hogy jól lakni. A nyomorból jöttek el. Evett és jól lakott. Sőt, annyit tett elé Boáz, hogy még hagyott is belőle. Nem bírta mind megenni. Evett és jól lakott, és még hagyott is. Nézzük meg, evvel is mit tesz majd. Ezt becsomagolja és hazaviszi. Hazaviszi Naominak. Nagyon megható ez a történet. Akkor hazamegy, és mutatja, hogy mennyit szedegetett aznap, akkor 10 napra való élelmet visz haza. És nem csak ezt tárja Naomi elé, hanem utána odaadja, amit az ebédből nem tudott megadni. Vitte haza az anyósának. Valami csodálatos egy szíve volt Ruthnak, és ezt a szívet tudja Isten megáldani. További kegyelmék érik őt. Felállott, hogy szedegessen, és Boáz megparancsolta az ő szolgáinak. Néznek, hogy a Boáz szeme állandóan rajta van. Nem tudott olyat tenni, hogy Boáz ne kísérte volna a szemével. Hogy mit tesz? És hol tudja megint megállni, és hol tudja feljebb emelni őt? Mert hűséges volt. Mert hűséges volt. Megparancsolta az ő szolgáinak, mondván, a kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok őt. Tudod, a kévék voltak, amiket már összekötöttek az aratásban. Az már késztermék volt. És azt mondta az Úr, hogy a kévék között is, attól a legtöbb szem leesik, oda is engedjétek be őt. Ott is hadd szedegessen még. Ne tartsátok vissza, és ne pirongassátok őt. Egyik kegyelemből megy be a másikba. Mert kegyelmet talált. Mert az Úr szárnyai alá jött. Mert a szövetség Istenéhez jött. Az Izrael Istenét választotta magának, Istenül. És hűség volt a szívén. Ne pirongassátok, mindig felírja végig, meg ne szégyenítsétek őt. Ne pirongassátok őt. Egy szót nem merjetek szólni neki, hogy mit keres itt. Ő nem szövetségbeli volt. De Isten kegyelme befogadta. Sőt, és újabb kegyelem jön, figyeled? Sőt, ez még mind semmi. Mennyi kegyelem értem már reggel óta? Honnan jött? Csak úgy, hogy keresek egy mezőt, ahol befogadnak és szedegethetek. Aztán beengedték az aratók közé. Aztán leültették őt az asztalhoz és ehetett. Aztán megáldotta őt az Ura. Izrael minden áldásával. Aztán beengedték őt a kévék közé. És akkor sőt, még e fölött jön egy újabb áldás. Sőt, húzogassatok ki neki a kévékből is. És már összekötöztek. Most onnan is jönnek áldások. Onnan is vegyetek ki neki. És hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt. És nézzétek meg Istennek a szívét. Hogyha te az ő kegyelmében jársz, és alázattal tudsz lenni, és a hűséget nem tagadod meg, újabb és újabb kegyelmek fogják érni az életedet. A kévékből kiszedtek neki. Húzogassatok ki a kévékből neki, és azt is szórogassátok el, hagyogassátok el, hadd tudja fölszedni. Hadd legyen neki bőven. Hadd legyen neki áldás az életén. És ne dorgáljátok őt ezért. És ő szedegette a mezőn mindestig. Egészen estig szedegette, amit így bőséggel kiszórtak neki. És kicsépelte, amit szedegetett, és lett abból szinte egy efa árpa. Ez az efa egy izraeli mértékegység 10 napra való élelem. Annyit szedegetett össze egy nap alatt. Felvette, bement a városba, és a napasszonya látta, amit ő szedegetett egész nap. Aztán elővette és odaadta neki, és az anyósának, Naominak, amit meghagyott, minek utána jól lakott. Elvitte haza az ebédjét. Az anyósának. Ímé a szív, akiben az Úr gyönyörködik. És hogy milyen áldások jöttek az életére. Tudjátok, van olyan, aki minél inkább adakozik, és annál inkább gyarapodik. Ő ilyen volt. Felvevé bement a városba, és odaadta ezt az anyósának. És mondané ki az anyósa, hol szedegettél ma, és hol munkálkodtál? Áll a esetle. Áldott legyen, aki rád tekintett. Bizony valaki rád tekintett. Valaki megtekintette őt, az ő alázatos volt, tehát az ő hűséges volt, tehát valaki megtekintette őt. Mert ilyen szedegetéssel még soha senki nem tért haza, ahogy ő szedegetett. Ki volt az, aki rád tekintett? Áldott legyen az, aki téged megtekintett, mondja neki. És elbeszélte az ő anyósának, hogy kinél munkálkodott, és mondta, annak a férfiúnak a neve, akinél ma munkálkodtam, Boáz. És itt derül ki, hogy Boáz közeli rokon volt. Naomi mondja az ő menyének, hogy áldott legyen az Úr, hogy ezt cselekedte, hogy rátaláltál arra a Boázra, aki közel valónk nekünk. Közel való rokonságunk ő. És itt jön egy újabb nagy kegyelem, hogy látod a kegyelem története az életünkben. Hogy Isten hogy fedi föl az egyik mérföldkövet a másik után, ha egyszer a kegyelmét rád borítja. Kiderült, hogy ez az a Boáz, aki megvásárolhatja az ő földjüket. Mert amikor elmentek Izraelből, akkor mindenüket ott hagyták. És a föld másnak a tulajdonába került. De valaki megválthatja a törvény szerint. És az pedig a legközelebbi rokon kell legyen. És ez a Boáz a legközelebbi rokonok közül való. De nem a legközelebbi, csak közeli. Azt jelenti, hogyha lemond az, aki a jogosult a földről, és arról, hogy Rútot elvegye, akkor Boáz elveheti őt. És összehívja Boáz a kapunál a véneket, 10 vént összegyűjt, és összehívja a közeli rokont, hogy kívánod-e megvásárolni azokat a földeket? Kívánod-e Rútot elvenni feleségül? Mert ha nem, akkor én megteszem. Nézd meg, hova emelte föl őt az Úr. Boáz elvehette volna az aratók bármelyikét. Hatalmas gazdagsága volt. Volt pénze, hogy megvegye azokat a földeket. Mégis az Úr kegyelméből és az Úrnak a gondviseléséből ezt a hűséges szívű Rútot fogja elvenni feleségül. Ezt a Rútot. Volt valami a szívén, amit Isten látott. És amivel Isten dolgozni tudott, amivel együtt tudott működni, amit meg tudott áldani, amire Isten számíthatott. Ugye ez a Rút akárhogy megáldom, hűséges marad. Nem fog felfúvalkodni, nem lesz hűtlen. Naomi-nak a támasza lesz, amíg lehunja a szemét. És Istennél a hűség ez az egyik legnagyobb kincs, ami létezik. És a hűségnek a jutalma a történet vége. Mert olvassátok ezt a 3.-4. fejezetet, akkor ebben pontosan le van írva, hogy Boáz összehívta a véneket, és a vének elé tárta a szándékát. És mivel ez a rokon, ez a legközelebbi rokon nem kívánta megvenni, ezért mondta Boáz, hogy akkor én megváltom ezt a földet. Visszavásárolom ezt a földet. És elveszem Naomit feleségül. És magot támasztok. Magot támasztok Naominak. Elveszem Rútot feleségül. Ezt a fiatal lányt Isten kegyelme a legmagasabb helyre emelte, amit eddig a történetben láthatunk. De még e fölött is van Isten kegyelme. Mert a drága Úr Jézus Krisztus kegyelméből egy igen happy endes történet kömmel, mert az a vége, hogy Boáz feleségül veszi Rútot, és gyermekük születik. Gyermekük születik, méghozzá fiúcska születik. Egy kisfiú születik, és a fiúcska, akit Obednek neveztek, lesz a vigasztalása Naominak az öreg napjaira. Azt mondja az írás itt, hogy áldott az Úr, aki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradjak. Emlegessék meg az ő nevét Izraelben. Nézzétek ezt a kegyelmet. hogy a hűség által, amit Isten odadott a Ruth szívére, a történetben Isten kegyelmei hogy tudtak egyre feljebb és feljebb emelkedni az életén, mindaddig, míg a leggazdagabb férfi megkéri a kezét, a törvény szerint, mert lehetőség volt rá, és magot támaszt Naominak. Naomi nem maradt egyedül öregségére. És ez egymagában csodálatos megoldás és csodálatos ékesség lenne. Emlegessék az ő nevét egész Izraelben, dicséri, magasztalja az Urat, és legyen ő a te életed megújítója, ez a kicsi, ez a pici, aki született, az Obed. Az életed megújítója legyen öreg napjaira, vénségednek istápolója legyen. Mert menyet szülte őt, vagyis Rút szülte ezt neked. Aki téged szeret, és aki többet ér néked 7 fiúnál. Ezt írja az írás. Vagyis, ha akarsz a fiadért imádkozni, hogy olyan feleség kerüljön a házhoz, aki az ige szerint megáll, akkor itt az ige neked. Ezek a menny és anyós viszálykodások mind megtörhetők az ige által. Egytől egyig. Itt van az ige rá. Tud Isten olyan társat adni. Rútnak egy olyan menny volt a családban, aki többet ért Naominak 7 fiú gyermeknél. Az egész életének is tápolója lett. Isten kegyelme és a hűség. A hűség által tudott előjönni. Ha ez a hűség nincs ott a Rút szívén, akkor ez az áldás nem kerekedik ki. Még e fölött is van egy áldás. És ezzel szeretném zárni. Ez a kicsi Obed, aki született ebből a csodálatos frigyből, nemzette Izsait. És Izsai nemzette Dávidot. A Dávidnak mondhatni, hogy a nagypapája lett ez a kicsi Obed, aki született, és Ruth pedig benne van a családfában, aki moábita volt, Jézus családfájában. Isten hova emelte őt fel a hűség által? Bele emelte őt a Jézus Krisztusi családfába. A hűség tette ezt. Ha hűséges a szíved, ha kitartasz, ha minden látható ellenére, minden nehézség ellenére, leszögezed a szívedben, hogy te pedig hű vagy Isten igéjéhez. És ez csak úgy lehet neked, ahogy megvan írva. Semmi láthatóra nem tekintesz. Az ellenkező körülményekre, az ellentmondó körülményekre, az ige hűségehez ragaszkodsz. És amit neked Isten a szívedben megmondott, az úgy igaz. Ott megvan írva a te gyógyulásod, a te gyarapodásod, a te áldásod. Isten hithűséget vár tőled. Hogy ezeket be tudja teljesíteni az életedben. És akkor, ha a szemedet ezen tartod, egyik kegyelmét fogja hozni a másik után az életedre. És csak gyönyörködni fogsz tudni benne. Semmi más, csak gyönyörködsz benne. Ímé az újabb kegyelmét hozta rám, mert a szemét nem veszi le rólam, és újabb kegyelmet hozott az életemre, és újabb kegyelmet hozott az életemre, mert a szemét nem veszi le rólam. Ez történt a Rúttal. Boáz nem tudta levenni a szemét róla, mert megragadta ez a hűség. Ez a hűségnek a jutalma. A hűséggel el lehet jutni oda az életben, ahova semmi más nem fog minket elvinni. Olyan helyekre lehet bejutni a hűséggel. Ez a tanulsága a történetnek. Hűséggel el lehet jutni oda olyan helyekre az életben, olyan magas helyekre, ahova sehogy máshogy nem tudsz eljutni. A 40-es Zsoltár 10-es verse mondja, igazságodat nem rejtem el szívemben. A mi szívünkben ott van az igazság. És az Jézus profétikus imája az Atyához, még az Ószövetségben. Azt írja, igazságodat nem rejtem el szívemben. Elmondom a te hűségedet. Hirdeti a hűséget. Isten hűségét hirdetni. Egyrészt magunknak, nekünk is hallanunk kell. Isten hűséges az ígéreteihez. Ne csüggedjünk, ne kétkedjünk, ne engedjük, hogy elnyeljenek minket ezek a hullámok, az élet hullám. Isten hűséges az igéhez. És ebben a hűségben járhatunk, mert odaadta nekünk a szellem gyümölcseként ezt a hűséget. A te hűségedet elmondom, hirdetem a te hűségedet, és a te üdvösségedet. Nem titkolom el, mondja a Zsoltáros. Nem titkolom el. Az egész világnak meg kell tudni. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben, ezek Jézus szavai az Ószövetségben. Látta a nagy gyülekezetet, és látta, hogy a te szíved éhes lesz, hogy ezt hallgasd az ő hűségéről. Ja, nem titkolom el. Kitárom a szívemről ezt az igazságot, kitárom a szívemről ezt a hűséget, hogy mindenki megismerhesse, mert Isten hűséges. Az ő szava megáll, egyedül. És nincs más. Nincs más nekünk, szoktam mondani, hogy nincs más nekünk, mert ez elegendő. Nem kell idegen Istenek után futnunk, sőt, az idegen földön jöttek, ha bejönnek az igaz Istenhez, micsoda áldásokban részesülnek. Fel tudod emelni a kezed Istenhez, megköszönni ezt, hogy micsoda balzsamos üzenet van abban a hűségben, amit ő szeretne a szíveden látni. Egy tanulságot, köszönöm szépen, egy tanulságot szeretnék csak az végére zárásként, hogy az ő hűség az egekig ér, ezt írja a Biblia. A fölött nincsen. Egekig ér, az egekig ér, az egekig ér. És tőlünk is elvárja ezt a hűséget, a hűségünk. Nyújtózkodjék, hogyha nehéz helyzetek vannak, akkor tessék hűséggel nyújtózkodnod, hogy igen, ebben a helyzetben is ki tudtam tartani, abban a helyzetben is hűséget tudok mutatni az igéhez. Mert az ő hűség az egekig ér, és az én hűségem sem szégyenül meg. Soha. Soha. És akkor tudja följebb emelni az életedet. Egy helyzetet engedjetek csak meg. Valaki jön egy másik gyülekezetből, és azt mondja, hogy szeretne hozzánk járni. Az első intő szó ilyenkor, hogy az Hégen könyvében is olvasod. Ha te onnan elmaradsz, mi lesz a pásztornak a tizedével? Az jó, hogy nálunk jobban szeretnél lenni, de ha téged ott plantált el Isten, akkor nem ott van a helyed. És Hégen visszaküldte az illetőt. Azt mondta, menj oda vissza. Az a pásztor bajba kerülne, ha az a pár tized fizetője, aki támogatja őt, elmaradna tőle. És visszaküldte őt a gyülekezetbe, ahol tartozott. És ha itt születtél újjá, és itt plantáltál az Úr, tudod-e akkor, hogy mit diktál a hűség a szíveden? Hogy ne keress máshol innivalót, ahogy Boáz mondta, gyere és itt így áll. Gyere és itt így áll. Ennél az asztalnál legyél. Ne menj más felé. Ha nem véletlen, hogy itt plantáltál az Úr, nem véletlen, hogy itt kaptad meg az üdvösségedet, és itt a helyed, itt egyél, itt így áll, és akkor ne menj más felé, mert annak a hűségnek nagy jutalma lesz. Annak a hűségnek nagy jutalma lesz. A Zsidók 2.17 mondja, elvisz olyan helyekre téged az a hűség, ahova más nem tudna. Semmi más nem tudod eljuttatni. Semmi más. A hűség. És Isten figyeli ezt a hűséget az életünkön. És így terelget minket. Ez egy nagyon jó vezérvonal. Nem tudod, mit tegyél. Keresd meg, mit mutat a hűség a szíveden. Keresd meg a hűséget. A Zsidók 2.17 mondja, mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, vagyis hozzád és hozzám. Jézusnak hasonlónak testet kellett öltsön, test és vér formájába kellett megjelenjen, hogy könyörülő és hű főpap lehessen az Isten előtt való dolgokban. Vagyis van egy hű főpapunk, akitől nagyon könnyen tudjuk a hűséget megcselekedni, mert ő hű főpap lehessen az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. A hű főpapunkat tudjuk-e imádni? Ez a kérdés, hogy tudunk-e szolgálni felé. Ha tekinted az ő hűséget, nagyon könnyű abban járni. Nagyon könnyű. Légy hű az igéhez. Légy hű az igazsághoz. Légy hű ahhoz, aki téged így szeret. Az életét adta érted. És mindig azt keresd, hogy Uram, mit diktál a szívemen? Ez egy vezérvonal lehet. Mit tegyek? Hogy tegyem? Hogy ne csalatkozzak.